Üdvözlök mindenkit szeretettel, remélem, hogy hallható lesz, úgyhogy így beszélek. Nos, a mai alkalommal a részecske fizikának kísérleteinek, a történeteinek egy áttekintését szeretném adni. Ugye ez egy iszonyatosan széles terület, tehát mélyen semmiben nem fogok tudni belemenni. Viszont szeretnék néhány olyan központi gondolatot átadni, néhány olyan nagy felfedezésnek azt a fajta hátterét elmagyarázni, amitől valami lehetővé vált egyáltalán. Próbáltam valamiféle ilyen címet adni neki, hogy azok az eszközök, az az eszköztár, amivel a részecske fizika próbálja keresni az anyagnak a legkisebb építőköveit, annak a fejlődése folyamatosan követte a technológiát. Na most, amivel először kezdek foglalkozni, azok a buborékkamrák voltak, ezekről fogok mondani néhány dolgot, hogy mitől volt ez egy nagyon átütő dolog, mi volt az, amiért ezt egy kifejezetten egy ilyen korszaknak, egy kornak lehetett nevezni, szinte csak azzal foglalkoztak annak idején. Utána ezt az elektronikus detektorok vették át, valami eléggé nagy hirtelenséggel. Viszont ami az elmúlt mondjuk 21 néhány évben zajlik, az pedig a mikroelektronika forradalma kapcsán valamiféle olyan technológia előrelépés, ami miatt én ezeket digitális detektorok korának nevezem. Az igazság az, hogy ezt a kifejezést nem láttam még, nem szeretnék senkiben elültetni ilyesmit. Ez egy ilyen folytonosabb átmenet, amitől a mai detektorok mások, mint mondjuk a 30 évvel ezelőttiek. De nem volt ilyen határozott technológiai váltás. Hát hogy indult az egész? Kezdetben az emberek próbálták megérteni az anyagnak a szerkezetét. Hát nem volt gyorsítójuk, ugye a modern eszközök az arra alapulnak, hogy fölgyorsítunk részecskéket és összelőjük. Detektoruk se nagyon volt, így már elég nehéz volt a munka. Az egyik nagyon komoly előrelépés, az amit szerintem mindenki ismer, az a Rutherford-féle kísérlet, itt a bal oldalon erről mutatok egy vázlatos képet, egy ilyen mai rekonstrukció, hogy körülbelül hogyan zajlott, ahol egy természetes radioaktív sugárforrással egy aranyfüst fóliát sugároztak be, és talán mindenki emlékszik, a felfedezésnek az volt a lényege, hogy időnként vannak visszapattanó alfa részecskék. Az elektrodinamika, az elektrostatikához már értettek annak idején, ki tudták számolni, hogy különböző méretű ponttöltések egymást mennyire közelítik meg megfelelő energia esetén, és ebből kiderült, hogy ahhoz, hogy egy alfa részecskét, az alfa részecske az a hélium atommag, az a természetes radioaktivitásnak az egyik formája. Bízom benne, hogy olyan fogalmakat mondok, amik mindenki számára ismertek. Ezeknek ismert volt az energiája, tehát meg lehetett határozni, hogy mekkora az energiájuk. És ahhoz, hogy visszapattanjon egymáson két ilyen dolog, ahhoz icipicinek kell lenniük. Jó, Rutherfordnak ez volt egy rettentően átütő felismerése. Kiderült, hogy létezik ilyen, hogy atommag. Ezt utólag értjük ennek a jelentőségét, ennek a felfedezésnek, de az érdekes, hogy később, az elkövetkezendő 50-60 évben ezt még nagyon sokszor megismételték ezt a kísérletet, fogok erre majd példát mutatni. Hogyan fedezték fel, hogy van bármi más is, ami az atommagon vagy az atommag alkotó részein kívül lenne, ugye van az elektron meg az atommag. Ballon kísérletek voltak először, amikor kozmikus részecskéknek a nyomait próbálták ilyen fotoemulzió-szerű anyagban vizsgálni. Rettentő aprólékos munka volt fölküldeni egy ballont, hagyni, hogy exponálódjon, utána valamikor megpróbálni begyűjteni a fotoemulziót, előhívni, és ilyen mindenféle kis részecske pályákat próbáltak találni, hogy itt jött valami, az elbomlott, továbbment, újra elbomlott, és onnan gondolták, hogy valami elbomlik, hogy a pályájában hirtelen van egy töréspont, hogyha valami kisugárzott, akkor az impulzus megmaradás miatt elrepült erre valami, és továbbment. Ez ilyen rettentő aprólékos dolog, nem is nagyon lehetett tudni, hogy ezek micsodák, csak észrevették, hogy vannak dolgok, amik nem olyanok, mint az atomnak a felépítő alkotó részei. Elindult az aprólékos munka, hosszú folyamat volt, mire rájöttek, hogy ez hogyan néz ki. Most szeretnék egy nagy ugrást tenni, odáig, hogy hogyan néz ki ez ma, hogyan képzeljük el az anyagnak a szerkezetét. Én mindig szoktam gondolkodni, hogy hasznos-e az, hogyha történetileg megpróbálja mindenki megérteni, hogy hogyan alakult ki az, hogy vannak kvarkok, meg mindenféle ilyen dolgok. Nagyon bonyolult és hosszú út vezetett. Fogok néhány megjegyzést tenni, hogy mitől lehetett ez egy bonyolult dolog. Ami kiderült, az az, hogy vannak elemi részecskék, ezek közül vannak kvarkok, ilyen kis entitások. Kvarkok építik föl például az atom magnak az alkotó részeit, a neutronokat meg a protonokat. És az elemi részecskék között vannak kölcsönhatások. Kiderült az is, hogy a kölcsönhatásokat is részecskék közvetítik, tehát igazából egy részecskéknek egy Mendelejev táblázatát kellett fölírni, ez körülbelül így néz ki, és mindegyikkel szinte kölcsönhathat. Tehát van egy részletes modell arra, hogy ki kivel hogyan tud kölcsönhatni. Ez, miért volt problémás ezt a kirakós játékot összerakni? A mi világunk, tehát az, amit magunk körül ismerünk, az atommagok, illetve az atommagok körül keringő elektronok, vagy a körülöttük levő elektron héj, az összesen ez a néhány részecske, a neutrinót nem sikerült, azt így ügyesen kellett volna így ezt a görbét berajzolni. Kétféle kvark és egy elektron az, ami felépíti a mi világunkat. Ez is lehet, hogy ismerős dolog. Az atommagokat protonok és neutronok építik fel, a proton az két darab U és egy darab D kvarknak a kötött állapota, a neutron pedig két D és egy U kvark. Az elektron az tényleg elemi. Most ezek az igazán elemi részecskék, hosszú ideig volt vita arról, hogy egy pillanatra visszalapozok, hogy azok, amiket például ezeken itt a jobboldali képen látnak ilyen emulzióban, ilyen részecskék, meg így mennek jobbra-balra, azok elemiek vagy nem? Nagyon sokáig eleminek tartották, kiderült, hogy nem, hanem azok is ilyen objektumokból állnak, kvarkokból, mindenféle alkotó részeik vannak. Ez egy hosszú és bonyolult dolog, kideríteni, hogy azon, ami a mi világunkat felépíti, azon kívül még egy csomó minden van. Hát... Egyáltalán volt-e olyan, amikor nem így volt? Tehát egyáltalán van-e értelme föltenni azt a kérdést, hogy van-e az általunk ismert világon kívül valami, amihez bármi közünk lehet? Érdekes, hogy az ősrobbanásnak az elmélete, vagy az ősrobbanásnak a folyamata, az egy rövid időre olyan nagy hőmérsékletet jelentett, hogy ez az egész részecske táblázat, ez keletkezni tudott. Ugye, mennél nagyobb a hőmérséklet, annál nagyobb a hőmozgásba származó energia, és az Einstein-féle egyenlő emszer C négyzet képlet szerint, ha elég nagy az energia, akkor részecskék tudnak keletkezni, a mozgás energia az tömeggé tud alakulni. Tehát volt egy olyan időszak, körülbelül ez a tartomány, igazából amikor az egész világegyetem nagyságrendileg ilyen teniszlabda méretű volt, ugye, egy kicsit nehéz elképzelni, mondjuk, hogy mi összenyomódjunk teniszlabda méretűre, már az se egy ilyen túl perspektívikus dolog, de amikor az egész univerzum ekkora volt, akkor mindenféle részecske folyamatosan tudott keletkezni, mert nagyon sok energia állt rendelkezésre az ütközésekben. Szóval, hogy hűlt, gyorsan lehűlt az univerzum, eltűntek ezek a dolgok, és már a mi világunk az atommagokból, körülöttük keringő elektronokból áll. Hát van értelme ennek a kérdésnek, és olyan értelemben is van, hogy hogy néz ki mondjuk egy ilyen táblázat. Hogy néz ki ez a részecskék Mendelejev táblázata. Hosszú út vezetett. Próbáljuk meg megnézni, hogy mi volt az a technológiai háttér, ami lehetővé tette, hogy egyáltalán kitaláljuk, hogy miből állnak a részecskék. Az első dolog, amiről kiderült, hogy nem a mi világunknak az alkotó része, az az egyik kvark fajta, később S-kvarknak nevezték el. Hogyan lehetett ezt felfedezni? A probléma a következő volt, a kvarkok azok önmagukban nem léteznek, hanem csak mindenféle kötött állapotokban. Kvarkokból össze kell kombinálnunk dolgokat. Na most kiderült, hogy az egyik fajta kvark, az, hogyha összekombinálódik a mi világunkból származó valamelyik könnyű kvarkkal, az lesz az, amit aztán K-mezonnak neveztek el később. Jó? Ez a kísérlet a következőképpen zajlhatott, nagyon sokféle ilyen vizsgálatot végeztek. Ezen a képen alulról, tehát a képen kicsit mondjuk fölülről nézünk rá, akkor innen ebből az irányból, bejönnek egy gyorsítóból származó részecskéknek a zuhattaga, csomóféle nagy energiájú részecske, ami kölcsönhathat a detektornak az anyagában. Például ebben a pontban kölcsönhatott. A kölcsönhatás során keletkezett valami, ami mondjuk egy semleges részecske, egy ideig repült, és utána elbomlott. Kiderült, hogy amibe bomlik, az egy olyan dolog, ami aztán ismert volt, két könnyű kvarknak a kötött állapota, és akkor ezt elnevezték K-nak. Mi lehet ez? Hosszan filozofáltak azon, hogy mi az, ami egyáltalán ezeket a dolgokat felépíti. Kiderült, hogy aminek van értelme, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy újabb kvarkot tartalmaz, egy S kvarkot, és onnan tudjuk, hogy ez egy olyan fajta kvark, ami nem a mi világunkból származik, hogy a gyenge kölcsönhatás, ami az atommagoknak a béta bomlásáért felelős, amiatt tud ez elbomolni. Hát ami történik ebben az esetben, keletkezik egy részecske, van benne egy S kvark többek között, és a gyenge kölcsönhatás miatt el tud bomlani olyan részecskékkel, amiben már csak könnyű kvarkok vannak. Ez egy olyan fajta dolog, egy olyan fajta kérdésfeltevés, amit borzasztó nehéz megpróbálni közelebbről megérteni. Hogy most akkor mi ez a részecske, ez elemi részecske, vagy alkotó részekből áll? Ez egy bonyolult, tényleg egy elég hosszú időszak volt. Ugye az S volt az, mint mondtam, ami az első, ami ebben a kirakós játékba bekerült. Amire egy nagyon fontos dolog, amire rájöttek, hogy a kölcsönhatásokban ezek mindig párban szeretnek keletkezni, ezek a ritka dolgok. Hogyha keletkezik egy S-kvark, akkor egy S-kvark antirészecskéje is keletkezik, egy anti-S. Például itt is van egy ilyen kép, ahol egy semleges UD és S-ből álló részecske egy idő után elbomlott, az S-kvark kibomlott belőle, és ment tovább egy proton, meg egy könnyű kvarkokból álló részecske, illetve az előbbi K részecske, amit mutattam, ami egy anti-S és D-ből áll. Ugye ez egy rettentő, nehéz, bonyolult kirakó játéknak az elemeinek a keresgetése, és igazából mind múlik, lehet, hogy még egyszer egy pillanatra visszalapozok, hogyha megnézzük ezeknek az elemi részecskéknek a táblázatát, kiderül, hogy nagyon egyszerűek ezek a kombinációk. Összesen annyit kell tennünk, hogy ezek közül a kvarkok közül bármelyikeket kiválasztjuk, mondjuk hármat kiválasztunk véletlenszerűen, és azok biztos, hogy összekombinálhatók egy részecskévé. Vagy hasonlóan bármelyik kvarkot, meg egy antikvarkot össze tudok kombinálni, és az összeáll egy részecskévé. Ugye hatféle kvark van, nem túl sok, de bármelyik hármat kiválasztva iszonyú sokféle kombináció elő tud állni. Tehát ennek a hosszas keresgélésnek az volt az egyik legfontosabb felfedezése, hogy a kombinációk maguk nagyon egyszerűek. Egyszerűen mindegyik eleminek tűnő részecskére meg kell mondani, hogy miből állnak, és akkor megérthető az, hogy hogyan fognak viselkedni. Hát ugye a proton az áll egy U-ból, egy másik U-ból és egy D-ből. Összekombinálhatok egy U-t, egy D-t, meg egy S-et, és kiderül, hogy ez a lambda részecskének nevezett objektum, hogy mondom, így jelenik meg egy detektorban, hogy egy darabig semmi, mert ő semleges, és utána hirtelen elbomlik valamivé. Fogok erről mindjárt mondani egy pár dolgot. Ez egy érdekes dolog, hogy honnan tudjuk, hogy ezek semlegesek, meg miért görbülnek, erről fogok még egy pár szót mondani mindjárt. Na hát, ugye láttuk ezeket, hogy ott mennek a részecskék, csinálnak valamit, de mi volt az, amivel egyáltalán meg lehetett nézni egy ilyet? Hogyan tudok megnézni egy ilyen részecske fizikai folyamatot? Ennek a módja 3 évtizeden keresztül a buborék kamra volt, erről elképzelhető, hogy hallottak. A kötkamra, ez egy kicsit hasonló dolog volt, ez egy rövidebb életű dolog, ahol, hogyha halad egy töltött részecske, akkor a levegő, vagy az ott levő gáz molekuláknak a gerjesztése miatt egy kis lecsapódási fonalakat hoz létre, kis cseppecskék csapódnak ki. A buborékkamra, ez ennek a fordított változata, fog az ember egy valamilyen térfogatot, és ezt a térfogatot túlfűti. Tehát olyan hőmérsékletre hozza, ami egy picit magasabb, mint a forráspont. Ez talán ismert ez a jelenség. És hogyha ezen keresztül halad egy részecske, ott buborékfonal, ilyen tényleg ilyen mikroszkopikus buborékfonal jelenik meg. Tehát ezeken a képeken, amik itt látszanak, ezek olyan fényképek, amikben ezeket a vékony kis buborékfonalakat meg lehet figyelni. Működési elve praktikusan az az, hogy van a folyadék, a folyadékot tartjuk valamilyen hőmérsékleten, egy dugattyút helyezünk el általában az aljára, és utána az egészet megszippantjuk egy pillanatra, tipikusan egy tized másodpercre. Áthaladnak rajta a részecskék, lefényképezzük, és utána újra visszanyomjuk, mert hogyha hagynánk ezeket a buborékokat megdagadni, akkor elkezdene lobogva forni, mint ahogy a tojásfőzőben a folyadék, a szépen kiegyenlített hőmérsékletet az tönkretenni, és nem működne tovább a mérés. Ezek kifejezetten ilyen nagy dolgokká váltak, ez a CERN-ben van kiállítva az a detektor, a BEPC, egy ilyen komoly méretű dolog ebbe, hogyha az ember így belenéz alulról, akkor látja, hogy ez egy tipikusan néhány méteres. Olyan mértékben volt fontos ennek az egész eszköznek a felismerése, hogy aki felfedezte, hogy feltalálta a buborékkamrát, Glaser 1952-ben, 60-ban Nobel-díjat kapott érte. És akkor voltak ilyen pletykák, hogy hogy is jött rá, hogyha valaki, nem tudom, a kedves hallgatóság szerintem benne van abban a korban, amikor már az ember sört iszik, és akkor, hogy kitöltik a sört, a tiszta folyadékban ilyen buborékfonalak látszanak itt-ott. Ugye? Az elv az elég hasonló, és Glaser azt állította, hogy nem konkrétan ez volt az inspiráció, de valami nagyon hasonló. Tehát ennyire komolyan lehetett venni ezt a dolgot. Hatalmas berendezések voltak ezek végül. Egy érdekes kérdés, hogy mi volt például az egyik legfontosabb felfedezés, ami történt a buborékkamráknak az időszakában. Az egyik legszebb, amit hogyha megengedik, akkor elmondom, ez egy nagyon klasszikus történet. Ez annak a bizonyítéka, hogy tényleg bármilyen féle kvarkot össze lehet bármilyen kvarkkal kombinálni. Ugye azt mondtuk, hogy van az U meg a D kvark, ebből a neutront meg a protont már elég hamar megismerték. Össze lehet még bármilyet, lehet három darab U-t is kombinálni egymással. Azt egy delta részecskének nevezik. Össze lehet ugye az U-t meg a D-t meg az S-et. Miért ne lehetne összekombinálni egy U-t meg két S kvarkot? Egy idő után felfedezték azt a részecskét, színek nevezték, és akkor az igazán egy érdekes kérdés volt, lehet-e olyat, hogy három darab S-kvarkból álló objektum? Van-e olyan részecske, ami három darab S-kvarkot tartalmaz, és ez be lehet-e bizonyítani, hogy így van? És hogyan kell egy ilyet bebizonyítani? Hát kell kelteni egy ilyet, mert önmagában nem túl egyszerű. Mondjuk részecskéket belövünk egy buborékkamrába, a buborékkamrában vannak atommagok, az atommagokkal kölcsönök, mondjuk, hogyha protont lövünk be, akkor proton, hogyha K részecskéket, akkor K. És utána, hogy keletkezik mondjuk egy omega részecske, meg kell nézni, hogy az S-kvarkok egyenként kibomlanak belőle. Tehát azt kell megfigyelni, hogy van egy olyan részecske, ami háromszor egymás után rövid időn belül elbomlik. És a bizonyító erejű fénykép az ez lett. Ugye az a jó a buborékkamrába, ezt most már talán látják, egyetlen egy jó fénykép, sokáig kell rá esetleg várni, de az már bizonyító erejű. És itt jobb oldalon a erősebb idegzetűeknek itt van a rekonstrukciója ennek a folyamatnak. Ami itt történik, hogy meg lehet próbálni megfigyelni, itt bejön egy részecske, egy K részecske, egy atommaggal, ami a folyadéknak az atommagja, azzal kölcsönhat. És talán van itt egy icipici kis szakasz, azon látszik, hogy van egy töréspont, tehát elbomlott valami. Na és utána jön a kirakós játék, megint itt mindenféle ilyen dolgok kószálnak össze-vissza. Ami ezen a képen zavaró, az, hogy azok a részecskék, amik nem hatottak kölcsön, azok itt sávban szépen végigfutnak a detektoron. Meg kell próbálni nem hagyni magunkat, hogy zavarjanak. Meg néha vannak ilyen tekergő részecskék, amik elektronok, hogyha egy részecske az egy atomnak az elektronjával kölcsönhat, azt meg tudja pöccenteni, és akkor az elég hosszú utat tesz meg. Meg még egy apróság, miért tekeregnek ezek a részecskék, miért mennek körbe-körbe. Az egész buborék kamrát mágneses térbe rakjuk, aminek az előnye, hogy a részecske eltérül, ugye a Lorentz erő miatt, körpályára kényszerül, és a körpályának a sugarából meg tudjuk mondani az impulzusát. Mennél gyorsabb a részecske, annál kevésbé görbül. Ezek, hogy így betekerednek, ezekkel látszik, hogy kis energiájak voltak. Hát tényleg ember legyen a talpán, megérdemelték ezért annak idején azt a komoly elismeréséket, ez nem Nobel-díjat jutalmazva, de attól szerintem egy rettentő komoly eredmény, hogy sikerült egy ilyet találni. Ennek az interpretációja következő, jött ez a részecske, amit Omega-nak neveztek, 3 darab S-kvarkból áll, ő egy idő után itt elbomlott egy könnyű részecskére, ment tovább valami, ami semleges volt. Az a semleges valami elbomlott egy lambda részecskére, ugye amire azt mondtuk, hogy U-ból, D-ből és S-ből áll, az ott van egy S-kvark, az elbomlott 2 dologra, egy protonra meg egy könnyűre, tehát itt volt egy ilyen bomlás, ez már legalább látszik. A lambda részecske az nem látszik, ő semleges. És az érdekes, hogy neki itt volt egy bomlása, ami egyáltalán nem látszik, mert ő 3 darab semleges részecskére bomlik. Tehát ez a 2 ritka kvarkot tartalmazó, ez itt egy gamma fotonra, meg egy másik gamma fotonra elbomlik. A gamma foton az a fénynek a részecskéje, csak nagy energiás. Ez is egy olyan fajta lehetőség, amiben el tud bomolni egy részecske. És tehát ezt a semleges részecskét visszakövetve, az impulzus vektorát meg lehet nézni, hogy a megfelelő irányból származik-e. Rettentő nehéz egy ilyen kirakós játékot összerakni, rettentő aprólékos nem csak a körülményeket úgy beállítani, hogy ennek épeszű esélye legyen, hanem utána megérteni, hogy tényleg ez történt. Itt szépen 3 bomlása van, tehát itt volt egy bomlás, itt volt még egy bomlás, az azt jelenti, hogy 3 darab S-kvarknak kellett ebben az objektumban lennie. Ez így mondjuk így a megkoronázása volt annak idején a kvark modellnek. Ez volt az, amitől azt gondolták az emberek, hogy realitása van annak, hogy kvarkokról beszélünk, és bármilyen kvarkokból összekombinálhatunk részecskéket. Meg még egy apróság, ami szintén látszik ezen a képen, az az, hogy különbség van a töltött meg a semleges részecskék között. A töltött részecskék azok kölcsönhatnak az anyagban az elektronhéjjal, és ezért ilyen nagyon szépen látható részecske pályákat tudnak létrehozni. A semleges részecskék meg gyakorlatilag láthatatlanok. Tehát van egy ilyen probléma, hogy a töltött részecskéket általában nagyon jól lehet mérni, a semleges részecskéket meg nehéz. Csak ilyen közvetett módon, hogy vagy elbomlanak, és akkor ami bomlás termékekből, vagy pedig mondjuk a teljes energiájuknak a leadását. Hát igazából ez volt a buborékkamráknak a fénykora, és egyben a hanyatlásuknak is az előrevetítője. Kiderült a buborékkamrás kutatásokból, hogy ha az út meg a D meg az S kvarkot tekintjük, azoknak az összes féle kombinációját elő tudjuk állítani, mindegyiknek a kombinációnak a tulajdonságai elég jól leírhatók, ez több ezerféle részecskét jelent, és hogyha belegondolnak, hogy ez mekkora eredmény, hogy több ezerféle dolgot azt elő tudunk állítani néhány nagyon egyszerű dolognak a kombinációjaként, ez egy hatalmas előrelépés. Nagyon sokat segített abban, hogy megértsük azt, hogy egyáltalán léteznek kvarkok. Még egy érdekes dolog, a neutrinóról már volt szó, ott a táblázatban az benne van. A neutrinó egy furcsa részecske, béta bomlás, atomok béta bomlásában általában elrepül, és nem tudjuk bizonyítani a létezését. Buborék kamrákkal sikerült elérni azt, hogy neutrinóknak a kölcsönhatásait megfigyeljék. Itt a világ első ilyenje, ez volt egy ilyen komoly érdekes dolog. Neutrinók jönnek be itt jobbról, egy gyorsító, tehát egy részecske gyorsítóban, bomlási folyamatokban keletkezik egy neutrinó nyaláb, néhány 10 méteres betonnal minden más részecskét elnyeletünk, és ami azokon túlmegy, az csak neutrinó lehet. És itt egy béta bomlásnak, nagy energiás béta bomlásnak az időbeli visszafordítottja keletkezik praktikusan. Ugye ez a 70-es évek, nagyjából ez volt az időszak, ameddig a buborékkamrákat még ténylegesen használták. Olyan kicsit, mint a dinoszauruszokra emlékeztető dolog. Fejlődtek, egyre nagyobbak lettek, és már nem volt hova. Nem lehetett igazán előrelépni. Még egy nagy buborékkamrát már senki nem akart építeni, mert igazából rettentően költségesek voltak. Ez is egy érdekes dolog, hogy pillanatra ide visszalapozok. Tehát, hogyha most arra gondolunk, hogy milyen hatalmas nagy detektorokat építenek a részecskefizikusok, meg minden. Azért a 70-es években is építettek hatalmas nagy dolgokat. Akik ezt hallották működni, nyilván én nem éltem, mint ahogy itt a hallgatóság egy jelentős részesen ebben az időben, tehát mondjuk így a 100 méteres körzetében dolgozni nem lehetett, mert döngött minden. Tehát amikor egy ilyen, hogy? A dugattyú, ez hatalmas tömegű, rettenetes nagy erővel kellett megrántani és visszalökni, ezek ilyen hatalmas csattanások voltak, amik eléggé kellemetlenek voltak. Praktikusan nem lehetett a közelében lenni. Sajnos a romantikáját ez biztos elvette volna, így a képeket jó nézni, de hogyha ott kell dolgozni, az kellemetlen. Az érdekes az, hogy szinte forradalomszerű események vettettek véget a buborékkamráknak az uralmának, és konkrétan az 1974-es forradalom néven került bele így a fizika történetébe, nem konkrétan amiatt, mert a buborékkamráknak a vége lett, csak egy ilyen nagyon jó indikátor arra, hogy mi az, amitől vége lett aztán a buborékkamráknak. 1974-ben fedezték fel a C-kvarkot, ugye emlékeznek a táblázatban, csak azért is gyorsan visszalapozok. Itt van ez a táblázatunk, 6 féle kvark van, akkor még nem tudták azt, hogy van 3. Gondolták, hogy egy negyediknek biztos kell lenni, mert már érezték, hogy valamiféle szép szimmetria kéne ebbe legyen, de ezt a C-kvark ezt sehogy sem szeretett volna előbukkanni. És hogy bukkant elő? Egyáltalán nem egy buborékkamrában, hanem egy ennél jelentősen kisebb, azért ez se volt egy egyszerű kísérlet, de mégiscsak egy kisebb berendezésnél, itt valamennyire látszik méterben, egy elég hosszú berendezés volt, apró kis detektorokból összerakosgatva. Ennek a mérésnek az volt a lényege, hogy balról egy proton nyalába érkezett egy gyorsítóból, egy céltárgyra esett, és utána tételezzük fel, hogy keletkezik valamiféle részecske, ami elbomlik 2 elektronra, illetve egy elektronra, meg egy pozitronra. És amit szeretnénk látni, az az egyik, tehát az elektron mondjuk erre, a pozitron a másik irányban megy, és ezeknek megmérni az irányát, megmérni az impulzusát. A probléma az, hogy ebből iszonyatosan sokat kell gyűjteni, nagyon-nagyon sok ilyen eseményt kell gyűjteni. Buborékkamrákkal, amit el lehetett érni, az nagyságrendileg 100 000 fénykép elkészítése, és talán egyenkénti megnézése. Most ez körülbelül olyan, mintha valakire lelaknának egy 100 000 oldalas telefonkönyvet, és akkor mindenhol ki kéne gyűjteni, mit tudom én, a valamilyen betűseket, vagy valami hasonlóan, ilyen rettenten kellemetlen munka. A fényképeket egyenként gyakran szemmel, tehát nagyon kevés volt, hogy automatikus módon lehetett volna vizsgálni. Szemmel megnézi 100 000 fényképet, ez borzasztó. Mi volt ez ellen, vagy mi volt a megoldás, mondjuk 1 millió vagy 10 millió nagyságrendű kísérletet el lehessen végezni? Hát úgy, hogy az átmenő részecskékről kevesebb információt gyűjtünk, de sokkal gyorsabban. Ebben a mérésben, hogyha keresztül futott egy elektron, akkor amit tettek vele, az, hogy megmérték ennek a pályáját, ez itt szépen végfutott ezeken a detektorokon, fogok még egy pár szót mondani, a bekarikázott piros részen volt az, ahol a pályát egy néhány pontban mérjük. Ez olyan, mintha a buborékkamrás fényképen csak egy néhány pontját tudnám a pályának. Ugye ez egy más érzés, hogyha ott mondjuk azt az omegás fényképet még annyira is homályossá tennénk, hogy csak egy néhány pontban látjuk a dolgot, akkor már problémás lenne az interpretáció, itt is az. Az előtte levő detektorok, egy előtte levő eszközök pedig olyanok voltak, amik különböző típusú tulajdonságait vizsgálták, például megnézték, hogy Cserenkov sugárzást kibocsát-e ez a részecske. Ez nem tudom, hogy ismerős-e ez a fogalom. Ez egy fénykibocsátás a nagyon gyors részecskékre. Az elektronok, mivel kicsi a tömegük, ezért nagyon gyorsak, nagyon nagy a sebességük, Cserenkov sugárzással fényt bocsátanak ki. Hát ami a feladat volt, az az, hogy kiválasztani az olyan részecske párokat, amik pont keresztül mentek ebben a V-alakú detektorban, sok 10 milliót ilyet kiválasztottak, és néhány száz olyan volt, amikor mind a kettő elektron, illetve pozitron pár volt. És amit lehetett találni, az az, hogyha a kettőt visszakövette az ember a céltárgyhoz, és megnézte azt, hogy ezek, ha egy részecskéből bomlott volna el, mekkora tömegű lett volna, mekkora lett volna ez a saját álló rendszerében, akkor ezt a jobb oldali ábrát kapták, egy bizonyos tömegnél, egy bizonyos fajta részecske tömegnél nagyon sok ilyen esemény volt. Ez, mint kiderült, konkrétan a C és az anti-C kvarknak a kötött állapota. Amit szeretnék ezzel egy üzenetként átadni, ez az ábra, ami itt jobb oldalt van, ez nem olyan, mint egy buborékkamra, hogy jön egy részecske, megy tovább, megértem, hogy mi történt, kiszámolok valamit elegánsan, hanem aránylag bonyolult módon sok apró információból össze kell rakni valamilyen olyan kombinációt, ami arra utal, hogy valamilyen folyamatot meg tudok nézni. Jó? Hogyha van egy C meg egy anti-C kvark, és ez egy kötött állapotot hoz létre, akkor a kvark, antikvark önmagával anihilálni tud. Ugye, ugyanúgy, mint az elektron meg a pozitron meg tud semmisülni, a C és egy anti-C meg tud semmisülni. És az anihiláció során néha egy elektron és egy pozitron párba bomlik. Ez volt ennek a felfedezésnek a lényege. Ez Samuel Tingnek volt egy jó ideig az élete álma, és utána képes volt ezt keresztül verekedni, hogy ez a kísérlet összeálljon, és Nobel-díjat is érdemelt. Ennek elég érdekes történetei vannak, majd szívesen mesélek róla. Ugye aztán a kontinens túloldalán is vele egy időben felfedezték egy gyorsítónál ezt a részecskét, tehát Ting nem egyedül kapta a Nobel-díjat ezért, de igen, érdekes dolgok voltak. Na most, mire alapult ez a kísérlet, vagy egyáltalán hogyan lehet kevés információból valamiféle részecskéknek a létére következtetni? Megint csak mindenféle komolyabb magyarázat nélkül szeretnék egy kis érzést adni erről. Ez egy sokkal régebbi fénykép, ami itt van. Ez ugyanaz a mérés, mint amit az előbb láttak, konkrétan nem elektron, hanem egy műon és egy antimüonnak a kombinációja CMS kísérletnél. Ha két ilyen részecskét látnak, akkor azt össze lehet kombinálni, és ki lehet számolni, hogy mennyi lenne az saját álló rendszerében a tömege egy ilyen objektumnak, mennyi a nyugalmi tömege. És ez van ábrázolva itt a vízszintes tengelyen, függőlegesen pedig a gyakoriság. És az derül ki, hogy amikor egy ilyen részecskepár keletkezik, akkor egyáltalán nem egyfajta dologból keletkezik. Egy csomóféle, az összesféle lehetséges kombinációja a folyamatoknak lezajlik. És ami látszik, az az, hogy például itt van ez a markáns csúcs. Ez volt az a csúcs, ami az előbb is látszott. A három gigaelektronvoltos egységnél. Ez a C és az anti-C részecske. És hogyha jóval nagyobb energián dolgozik az ember, mint ahogy ebben a kísérletben, a CMS kísérletnél is zajlott, akkor az összes nagyobb energiájú kvarknak a kötött állapotai is megjelennek. Például itt följebb a B kvark és az anti-B kvark kötött állapota. A vicces az, hogyha lefelé nézünk, akkor itt lentebb, kisebb energiákon is minden megjelenik. Ezek mind-mind olyan részecskék itt, amiket még a buborékkamrák hőskorában felfedeztek. Tehát például az S és egy anti-S kvarknak a kötött állapota az ez a phi, a ρ az a U és anti-U, illetve D és anti-D kötött állapota. Tehát az érdekes, hogy egyetlen egy mérésben lehet látni az egész részecske fizikai történelmet, meg lehet nézni az összes fajta olyan részecskét, ami kvark és antikvarkból áll. De még egy érdekes dolog, itt a Z részecske látható, ez a gyenge kölcsönhatásnak az egyik közvetítő részecskéje, és azért érdekes, mert nem ő az, aki az atommagok gyenge kölcsönhatásbeli bomlásáért felelős. Tehát az a másik fajta, a W. A Z részecske, ez sokáig egy elméleti megjóslandó dolog volt, a 90-es években fedezték fel. Itt fel akartam erre írni, csak aztán elfejtettem, hogy melyik évben voltak ezek tipikusan felfedezve. Ugye az Z-részecske körülbelül a 90-es években, ezek az első részecskék a 60-as években. Ez a mérés konkrétan már az LHC-nál készült, az LHC indulása után nem sokkal, és ez valami olyasmi, amit a későbbi LHC működés során egyetlen nap alatt össze lehetett gyűjteni. Tehát az volt az érdekes, hogy az LHC az végül annyival gyorsabb volt, olyan iszonyatos sebességgel tudott adatokat gyűjteni, hogy bőven egy nap, illetve egy napnak a töredéke alatt, néhány óra alatt 30 év felfedezéseit mondjuk így megnézte, ellenőrizte, újra megtalálta. Mi volt ez a technológiai forradalom, ami mondjuk így ezt a 74-es forradalmat, tehát ezt a fajta megközelítését a részecskefizikának lehetővé tette? Ezt egy elektronikus detektoroknak nevezem, ez egy valamennyire elterjedt kifejezés. A buborék kamrákat felváltó detektoreszközök, és ezek mik voltak? Az egyik tipikus képviselők a sokszálas proporcionális kamra, mert hoztam egy néhány dolgot majd, hogyha gondolják, én nem tudom, hogy itt mi a szabály, de hogyha most nincsen ilyen eszméletlen tömeg, nyugodtan meg lehet nézni. Ez például egy proporcionális kamra, egy detektor. Vékony szálak vannak benne, tehát ennek a működés jelve az az, hogy vékony szálak közelében elektronlavina keletkezik. Hogyha ilyen detektorba speciális töltőgázt helyezünk, akkor az áthaladó részecske, ahogy az atomokat gerjeszti, meg a molekulákat gerjeszti, elektronokat kelt, ezt ionizációnak nevezik ezt a folyamatot, azokat fel lehet erősíteni, és elektronikus jelek keletkeznek a szálakon. Aztán még hogyan lehet részecskéket detektálni? Itt egy másik fajta képviselője az elektronikus detektoroknak, idézőjelben. Ez egy olyan fajta anyag, igazából egy plexi, amivel töltőanyagként olyan anyagot tesznek, hogyha áthalad egy részecske, akkor egy markáns fényfelvillanás látszik. Ezt szintillátornak nevezik. A finom kis fényfelvillanás pedig fotoelektron sokszorozónak nevezett eszközökkel, nem tudom, ha valaki nem látott, biztos sokan vannak, most így meg lehet nézni, meg lehet majd fogdosni őket. Ez egy fénydetektor, egy olyan eszköz, aminek, hogyha ide az első felületére fény érkezik a látható spektrumban, akkor abból egy gyors elektronikus jel lesz. Igazából ami a lényeg, az, hogy mindent elektronikus jellé alakítunk. Tehát minden, megpróbáljuk az összes fajta mérési elemet, mérési információt elektronikus jelek kialakítani, az elektronikus jeleket összegyűjtjük, tehát nem mint egy fénykép egy buborékkamráról, és utána aprólékosan megpróbáljuk kitalálni, hogy az mit jelentett. Jó? Elhelyezünk egymás után detektorokat, elhelyezünk, ez is egy proporcionális kamra, esetleg majd ezt is meg lehet nézni, egy oldalról be lehet nézni, hogy ebben is vannak szálak, elhelyezünk ilyen szálakat tartalmazó detektorokat, ami megmondja, hogy hol ment át a részecske, elhelyezünk szintillátorokat, amin ha átmegy a részecske fényfelvillanástól, és pontosan megmondja, hogy mikor haladt át, és ilyenekből elkezdjük összerakni a dolgot, hogy ha ezen a két detektoron áthaladt, akkor megnézzük, hogy egyenes volt-e a pályája, ha elgörbült, akkor a görbületből a mágneses tér alapján visszaszámolható, hogy milyen volt az impulzus. Ezek ilyen aprólékos munkák, egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint egy buborékkamránál, persze lehet, hogy nem olyan frusztráló, az elektronikus jelek alapján tudjuk elvégezni a méréseket. Most itt szintén mutatom ezt fölül egy sokszálas proporcionális kamrának a mérési elrendezése, mondom, ezt így majd meg lehet nézni, ahol vékony szálak vannak középen, pozitív feszültségre kapcsolva, egy vékony gázréteg, és a gázrétegben keletkező elektronok a szál felé közeledve egy kis lavinát keltenek. És lesz ott egy kis elektronikus jel, azon a szálon, amelyikhez legközelebb átment a részecske. Ez az egyszerű, aránylag egyszerűnek tűnő felfedezés, ugye, hogyha az ember belegondol, hogy a buborékkamra az most mennyire volt jelentős, hát végül is azon múlt a részecskefizika megértése. A részecskefizikában a tovább lépést az ilyenfajta detektorok jelentették, és ezt annyira komolyan lehetett gondolni, hogy George Sharpak, aki felfedezte, vagy kitalálta többekkel együttműködve a a sokszáros populációs kamrákat, Nobel-díjat kapott 1992-ben. Ja, az érdekes, hogy Sharpak ezeket a proporcionális kamrákat a 70-es éveknek a legelső felében, sőt igazából a 60-as évek végén tisztázta le, egész fiatalon, és 92-ben, tehát jóval később kapott érte Nobel-díjat. Ez is mutatja, ez egy hosszú folyamat volt, amíg egyértelműen kiderült, hogy ez mennyire jelentőse ezeknek a detektoroknak a léte a részecske fizika szempontjából. Ugye a másik dolog, az alsó képen mutatom, ezek a szintillátorok. Nem, ez egy jó kérdés, tehát hogyha egy bármilyen részecske átmegy, az elektronokat kelt. És az a vicces, hogy a pozitív meg a negatív részecskék ugyanúgy elektronokat keltenek, mert az elektron, tehát az atomoknak az elektron héját szakítják le. Tehát az érdekes különben, hogy egy ilyen fajta detektorral az, hogy a töltés pozitív vagy negatív, azt nem lehet eldönteni. Kizárólag a részecske pályát lehet meghatározni, azt pedig a mágneses tér alapján lehet eldönteni, hogy milyen volt a töltése. Tehát egy aránylag bonyolultak voltak ezek a berendezések, sok különböző komponensből, mágnesből, szintillátorokból, ilyesmikből álltak. Jó, szintillátorokat itt mutatok az alsó képen. A szintillátorokban különben annyi az érdekes, az egyetlen apróság, hogy egy normál plexi, ez egy sima normál plexi darab, ez nem kelt látható fényfelvillanást, mert azt, amikor átmegy rajta egy részecske, és ami fényfelvillanást keletkezik, azt ő rögtön el is nyeli, mert a plexi nem, tehát általában UV keletkezik, UV tartományban keletkezik fény, és azt nem vezeti a plexi, azt elnyel. Úgyhogy az ablakon keresztül azért nem lehet lebarnulni. Viszont megfelelő adalékanyagokkal, hogyha majd megnézik, szerintem itt ezeknek a lámpáknak, hogyha felkapcsoljuk, ennek mindig van egy kis UV meg kék színű komponense, ilyen szép kis színjátszós érzése van az embernek, ez pont az, hogy az UV-fényt azt át tudja konvertálni láthatóra. Ezek ilyen ravasz trükkök, tehát igazából a szintillátorok az egy kémiai probléma, milyen anyagokat kell csinálni, hogy a legjobb fény keletkezzen. És eléggé ügyesek különben. És hogy néz ki egy tipikus elektronikus detektor, már amikor kifejezetten fejlett lett, mit lehet abban látni? Hát az egyik dolog ugye, hogy vizualizálni kell, mert nem fénykép van, hanem ilyen dolgok vannak. Ebben a berendezésben például balról elektronok érkeznek, jobbról protonok, középen ütköznek, és utána itt ebben az egész középső tartományban, tehát ezen a világos zöld tartományon belül, ami van, azok olyan detektorok, ilyen sokszáros proporcionális kamrák, amik a részecskéknek a pályáit próbálják ilyen darabonként pontokból összerakni. Hát az nem egyszerű, itt ezen a képen, vagy ezen a rekonstruált rajzon, ezek úgy tűnnek, mintha részecske pályák lennének, de valójában ezek ilyen kis pöttyökből, darab információkból számítógéppen rekonstruált dolgok. Tehát nem olyan, amire egyértelműen rá lehet mondani, hogy ez sehogy máshogy nem történt. És ennek az egész detektornak a külső része, ami ilyen ormótlannak tűnik, az tényleg valóban ormótlan, egy hatalmas vasból, illetve mindenféle magas rendszám anyagokból álló ilyen hordó, ami szintillátorokkal van tele. Tehát, hogyha ezek a részecskék beérkeznek, akkor a vastag anyagban egész egyszerűen megállnak, elnyelődnek, az elnyelődésükből származó energia a fényé alakul, és azt a fényt lehet itt detektálni. Tehát, ami ilyen nagy piros kis foltokkal van reprezentálva, az fényfelvillanásokból rekonstruált energia. És miért lényeges ez a kép? Ugye azt mondtuk, hogy van a standard modell, vannak benne kvarkok, meg mindenféle egyéb részecskék. Az, hogy a kvarkok egyáltalán léteznek, az elég sokáig egy vitatott kérdés volt. Mert az, hogy ilyen kombinációkba össze lehet rakni a dolgokat, sokáig úgy gondolták, hogy ez csak egy ilyen matematikai modell. Tehát attól még nem szükséges, hogy létezzen. Vagy hát, hogy mondjam, a molekuláknál is, amikor azt mondjuk, hogy van négy kötése, meg ilyesmi, akkor igazából ott egy ilyen kvantummechanikai folyamat zajlik le. Nem szükségszerű, hogy valójában ez vagy az konkrétan azzal kötődjön. Egy kémiai folyamat nem mindig magyarázható meg ilyen nagyon egyszerű pálcika modellel. Az, hogy egyáltalán léteznek kvarkok, annak a bizonyítéka az volt, hogyha egy kvarkot tartalmazó dolgot, mondjuk egy protont, egy elektronnal, nagy energiával meglövök, akkor egyetlen egy kvarkot ki lehet pöccinteni a rendszerből. Emlékeznek a Rutherford kísérletre, mi volt a bizonyítéka arra, hogy az atommagnak az atommag az pici az atomhoz képest, hát az, hogyha egy részecskével meglőttem, akkor azon nagyot lehetett pattanni, mert közel lehetett hozzá menni. Tehát amik picik, ahhoz lehet közel menni. Ugyanígy, hogyha van egy proton, aminek van egy véges mérete, azon belül icipici alkotórészek vannak, azok, hogy közel mennek egymáshoz, nagyot tudnak pattanni. Gyakorlatilag egy elektron mikroszkóp, ami itt zajlik, az elektron egy nagyon nagy energiás fotont, egy gamma fotont kibocsát, és ez a gamma foton az egyik kvarkkal kölcsönhat. És amit látunk, az, hogy az elektron, ami balról jött, egy hatalmas nagy pattanással visszafele pattan el, tehát ez itt az elektronnak a nyoma. A jobbról bejövő proton pedig egyik kvarkjától megszabadult, egyik kvarkja kilökődött, hát kicsit kellemetlen, de ez a kvark egy ilyen részecske záporként jelenik meg. Ugye kvarkok nincsenek, de azért hát részecske zápor tudnak kelteni. És a protonnak a maradéka, ami elég sok minden marad belőle, még két kvark, és az is egy ilyen zápor kell, az pedig a nyalábcsövön keresztül megy, itt látszik valamennyi energialeadása a túloldalon, annak egy része az még befogható. Ami tehát látható, ez a Rutherford kísérletnek a megvalósítása, 4 nagyságrenddel nagyobb energián, a kvarkokról le tud pattanni valami. Tehát a kvarkok icipicik a protonon belül. Hát ez egy nagyon fontos ilyen felfedezés volt, a kvarkok léteznek, tehát probléma foglalkozni velük, de hát akkor is. Na és hogyan lépett tovább ezután a részecske fizika? Ami szokott ilyenkor lenni, hogy akkor fú, és a hatalmas nagy detektor, nagyon gyors, nagyon jó, de egyáltalán mi ennek a mondani valója? Mitől más mondjuk egy LHC-beli detektor ahhoz képest, mint amit az előbb mutattam? Mi az, ami mondjuk 30-40 év alatt fejlődött? Ez kicsit nehéz megmagyarázni, próbáltam egy ilyen analógiát mondani, hogy mondjuk mi volt az a döntő pillanat, amikor egy 60-as, 70-es évekbeli kamera, ami ugye képátvitelre alkalmas volt, abból lett mondjuk egy ilyen modern, digitális, full HD felvételre és képstabilizálásra alkalmas digitális kamerává vált. Hol volt az a dolog, amitől ez más lett? Az igazság, én nem tudom, valahogy ez egy ilyen folytonos dolog volt, ugye, hogyha megpróbálnánk utána nézni, akkor minden alkatrészt szépen el kellett kezdeni kicserélni. Talán ismerik ugye ezek a régi kamerák, tehát ezek a régi fekete-fehér tévékamerák, ezek ilyen katócsugárcsőnek a megfordítottjaként üzemeltek egy jó ideig, aztán a katócsugárcsövet valahogy le kellett cserélni valami ügyesebbre, aztán több generációban végül ilyen félvezető detektorok, tehát ilyen CCD kamera került a fényképezőgépekbe, azoknak van egy kiolvasása, egy nagysebességű processzor, folyamatosan olvassa ezeket, mindenféle számításokat végez. Ez valahogy egy folytonos átmenet volt, nem volt igazi döntő pillanat, amikor azt mondjuk, hogy valami nagyon más lett. De mégis valahogy nagyon más, én ezeket digitális detektoroknak nevezném, azt mondanám ezekre, hogy a digitális detektoroknak a kora. Itt most a digitális alatt azt értem, hogy a mikroelektronikai eszközöknek a széleskörű használata az, ami lehetővé tette ezeket. És ez valahogy folyamatosan történt, valószínűleg a 90-es évek környékén, 2000-es évek környékén. És mi az új ebben? Az, hogy az elektronikus detektorok, tehát azok, amik elektronikus jellé alakítják a részecskékről kapott információkat, azok egyre több és több információt adtak. Tehát ezen a képen például itt belül már nem is lehet megmutatni, hogy mennyire iszonyatosan sok pontban mérünk. Tehát nem az van, hogy mondjuk nem tudom, mondjuk egy ilyen detektor, mint ami itt van, a kezemben tartok, ez ezen a 20x20 centis felületen, körülbelül mondjuk 3-4 milliméterenként tud mérni. Okay, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 100x100-as felbontással. Ez a fajta berendezés, ami a CMS detektorban üzemel most jelenleg az LHC-ben, azt úgy lehet elképzelni, hogy egy 80 megapixeles digitális kamera. Na most a 80 megapixel az ugye az olyan, hogy már az már egész komoly, tehát az már nem... Tehát Oké, tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt a fél megapixel is már biztos egész komoly dolog volt, és hamarosan el fog jutni a 80 megapixelhez, de akkor is ez egy elég komoly információmennyiség, abból már egész jól reprodukálni lehet egy ilyen fajta háromdimenziós képet. Igazából, ami nagyon fontos, ez az apró dolog, hogy ez 40 millió képet tud csinálni másodpercenként. Tehát nem úgy, mint egy Full HD kamera, hanem iszonyatos sebességgel tud 80 megapixeles képeket egymás után rögzíteni. És igazából tehát nehéz megkeresni, hogy mi volt az a pillanat, amikor erre már képesek voltak, és eddig még nem. Igazából egy folytonos fejlődés zajlott, aminek az eredménye az, hogy iszonyatos sebességgel nagyon jelentős adatmennyiséget össze tudunk gyűjteni. És tehát itt ez a kép ez mutatja, hogy belül hogyan futnak a részecskék, és utána a detektor külső részében, ami egyáltalán nem látszik, ezek a téglalapszerű bigyók, ezek a részecskéknek az energia leadásait próbálják vizualizálni. A detektor belsejében jó nagy mágneses tér van, ezért a legtöbb részecske a mágneses térben bespirálozódik, és energiát aránynak kevesen adnak le. Ez is egy ilyen technikai segítség. Ami ebben a képben a lényeges, az, hogyha megnézik, itt a sok-sok-sok kijövő részecske közül 4 pirossal meg van jelölve. Igazából konkrétan az az a 4 részecske, amit ebben az elég szöszös rendszerben az ember keres. Az 4 olyan részecske, 4 nagy átlatoló képességű részecske, 4 bion, ami például ebben a kísérletben a fő kérdés, a Higgs részecskének a bomlásának a jele tud lenni. Na most egy pillanatra visszalapozok ide. Itt ugye látszik egy ilyen jó nagy csattanás, ez a sok sárga részecske pálya. A bosszantó az egészben az, hogy az nem is csak egyetlen egy ütközésből származik, hanem ahogy az LHC üzemel, 2 csomag részecske egymással ütközik, és annyira sok részecske van mind a 2 csomagban, hogy egy ilyen keresztezéskor több tucat ütközés lezajlik szimultán, egy pillanat alatt. És ami a feladat, itt nincsen skála sajnos ezen az ábrán, ez a távolság itt kb. 5 cm ennek az egésznek, tehát teljesen belenagyítunk ott a legkisebb részletekbe, és kereszt irányban pedig jóval kisebb, mint 10 mm. Tehát egy ilyen csőben, hogy honnan indulnak el az egyes részecske ütközések, tehát itt látszik, itt például volt egy ütközés, és elindultak részecskék, ugye ezeknek a visszakövetése, ez fontos, hogy tudjuk, hogy konkrétan melyik volt az az ütközés, amiből mondjuk az a 4 részecske kifutott. Ez egy sokkal markánsabb, sokkal problematikusabb kérdésfeltevés, mint az, amit egy ilyen detektor meg tud mondani, hogy néhány részecske erre meg arra ment. A lehető legjobban rekonstruálni kell tudni az összes részletet. A színek egyszerűen az, hogy melyik kölcsönhatásnak a részecskéi. Tehát itt ugye akármilyen színe lehet rajzolni egy ilyet, de különböző színekkel az egy-egynek azonosított kölcsönhatásból származó részecskéket tüntetjük el. Ez egyáltalán nem egyértelmű, néha lehet hibázni. Ugye ezek szoftverek, amik egyszerűen számítógépes programok, amiket ezeket megpróbálják rekonstruálni, de általában eléggé egyértelmű. Na és egyáltalán mi értelme van ennek? Tehát miért kell ez az egész? A buborékkamrákkal olyan jól lehetett csinálni mindent. Hogyha most csinálnánk egy buborékkamra méretű detektort, újra megcsinálnánk azokat a méréseket, miért nem tudunk újabb és újabb dolgokat felfedezni? Itt megpróbálom érzékeltetni, hogy mi a probléma. Itt a jobb oldali ábrán az ütközési energia függvényében látható bizonyos eseményeknek a keltési valószínűsége. Tehát 2 protont összelövünk, egy protont meg egy antiprotont, és mi annak a valószínűsége, hogy egy ilyen ütközésben keletkezik egy bizonyos típusú dolog? A legegyszerűbb az, hogy mi annak a valószínűsége, hogy egyáltalán bármi keletkezik, ez itt a legfelső fekete vonal, hogyha azt a kifejezést, hogy hatáskeresztmetszet már hallották, vagy ütközési keresztmetszet, akkor ez az ütközésnek a hatáskeresztmetszete, tehát ez a valószínűséggel arányos. A függőleges tengelynek látszanak itt a dekádjai. Tehát ez itt 15 nagyságrendet jelent ez a függőleges irányban. Tehát egy rettentően széles dolog. Na most annak az esély, hogy valami keletkezik, az itt van egészen fönt. Nagy valószínűséggel keletkeznek kvarkok, U és D, meg S kvarkok, meg C kvark is nagyon sok keletkezik. A B kvark, aminek már aránylag nagy a tömege, az már csak ilyen valószínűséggel keletkezik, tehát mondjuk 3 nagyságrenddel kevesebb. Egész egyszerűen ritkán keletkezik ilyen. És hogyha nézzük még néhány érdekes dolgot, például a top kvark, amiről jó lenne tudni, hogy ő pontosan kicsoda-micsoda, tehát amit már felfedeztek, de jó lenne precíz méréseket csinálni, iszonyatosan ritkán keletkezik. Megnézzük itt, ez 9, majdnem 10 nagyságrend. Tehát ez azt jelenti, hogy összeütköztetünk 10 a 10-en darab protont egymással, és akkor esetleg keletkezik egy top kvark, egy T kvark. Egész egyszerűen ilyen a természet, nem szereti a nagyon nagy energiás dolgokat kelteni. Ha az energiát el kell pazarolni, akkor inkább sok kis tömegű részecskét kelt, mint egy nagyot. A Higgs részecske, ugye, ami az egésznek az egyik nagyon fontos sarokköve volt, az ezek a legalsó görbék. Igazából ez a görbe az, ami a legrelevánsabb. Ugye ez a kép még akkor készült, amikor nem tudták, hogy mekkora Higgs részecskének a tömege. Be lehetett tippelni, hogy 150 vagy 500, azóta került, hogy 125, tehát körülbelül ez a görbe. Tehát itt van majdnem 10 nagyságrend, megint 9 nagyságrend. Tehát ez azt jelenti, hogy összelövök iszonyatos mennyiségű részecskét, és rettentően ritkán keletkezik. Ugye a tű a szén a kazalban problémája. Egyszerűen nem lehet máshogy felfedezni a dolgokat, csak akkor, hogyha nagyon sok eseményt nézünk meg. Tehát iszonyatos mennyiségbe kell rögzíteni az eseményeket. Persze ennyi eseményt megtartani nem lehet. Tehát ezek az eszközök, tehát hogyha lenne egy digitális kameránk, és az csinálna néhány millió képet másodpercenként, az olyan iszonyatos adatmennyiség lenne, hogy nem lehetne eltárolni. Tehát amit tennünk kell, az az, hogy ahogy jönnek a képek, megpróbálni megnézni, hogy mi van rajtuk, és kiválogatni mondjuk minden milliómodikat. És a 1 millió mínusz 1-et, azt pedig örökre eldobjuk. Így alakult. Ezt a folyamatot triggernek nevezik, vagy ilyen eseményválogatásnak. Az érdekes, hogy a felvett eseményeknek a nagy részét eldobják, mondom, tipikusan egyet tartanak meg 1 millióból. Csak mutatni szeretnék egy példát, hogy hogy néz ki modern részecske fizikai módszerrel mondjuk a top kvarknak a megfigyelése. Hát kezdődik azzal, hogy kell keresni egy folyamatot, ugye, mint az omega részecskénél is. Azt mondtuk, hogy az omega részecskében van 3s kvark, akkor úgy tudjuk bebizonyítani, hogy van benne 3s kvark, hogy egyenként látjuk, hogy azok szépen kibomlanak. Kell keresni egy ilyen folyamatot. A top kvark az egy kicsit kacifántosabban bomlik, de annak is meg lehet keresni egy olyan fajta bomlási sémáját, ami egyértelműen azonosítja őt. Ezen sokat gondolkodtak annak idején, itt van az egyik legvalószínűbb. A top kvark az ugye mindig párban keletkezik egy antitoppal, ugye, hogy az S is mindig az anti-S-sel párban keletkezik, tehát az már jó jel, hogy ha látok egyet, akkor annak látom az anti részecskét is. És akkor ez a top kvark ez olyan kacifántos dolgokat tud csinálni, hogy egy W részecskébe elbomlik, ami a gyenge kölcsönhatásnak a közvetítője, meg egy B kvarkba, amivel ugye amúgy is lenne gond, de hát akkor is legalább keletkezett egy B kvark. Erről a B kvarkról kiderítjük, hogy ő tényleg B kvark volt. A W az, hogyha elbomlik mondjuk egy műonba vagy egy elektronba, akkor az is azonosítható, és ugyanez a túloldalon is. Tehát az, hogy ez mind a két oldalon megtörténjen, ennek már nagyon kicsi az esélye. Meg kell próbálni megnézni, hogy egy ilyen az milyen valószínűséggel keletkezik, iszonyatosan ritkán. Meg kell próbálni megnézni az adatok között, el kell kezdeni a tűt keresni a szénakazalban. Igazából az egy jobb analogia, hogy tűt keresni néhány 10 vagy 100 000 szénakazalban. És hogyha találunk ilyen fajta folyamatokat, akkor megpróbálni rekonstruálni a top kvarknak, hogy mennyi lehetett nyugalmi tömege. És igazából ez látszik itt a jobb oldali ábrán. Tehát, hogy a vízszintes tengelyen a rekonstruált tömege a top kvarknak, hogyha az tényleg abból a folyamatból származott, a pöttyök a mérési adatok, és ami látszik, hogy van egy elég markáns maximum. Ez talán ismert kvantummechanikából, hogyha van egy olyan részecske, ami elbomlik, akkor annak az energiája átlagosan annyi, mint amennyi a nominális energia, de van egy szélessége, tehát van egy kiszélesedés, hogyha gyorsan bomlik, akkor a Heisenberg-féle határozatossági reláció miatt az energia bizonytalanságnak és az idő, tehát az élettartamnak a szorzata az hálvonás. Ennek a szélessége nagy, ez azt jelenti, hogy rövid ideig él ez a top kvark. És igazából, ami a különböző színnel, a különböző folyamatoknak a hozzájárulásai látszanak, látszik, hogy ez egy olyan fajta mintázat, amiben a mai elképzeléseink szerint nagy részben a tékvartnak kell megjelennie, meg még mindenféle random egyéb folyamatok meg tudnak jelenni. Sok-sok aprólékos munka, és akkor ezzel egy ilyen görbe. Ugye ez nem olyan, mint az S-kvark, hogy elbomlott, és akkor látom, mi történik. Sokkal összetettebb dolog, aminek ez az eredménye. És hasonlóan a Higgs részecskéről most nem mondok, ugye ez volt egy atomcsillag, mint volt erről szó. A Higgs részecske sokféleképpen bomlik, de van az, amikor négy darab műon, műtípusú részecske keletkezik, tehát konkrétan, amikor Higgs részecske két Z-re bomlik, és azok mindegyik elbomlik egy műonpára. Ezek nagyon nagy átfotoló képességűek, tehát úgy kell ezt a detektort elkészíteni, hogy összelőjük a részecskéket, utána odarakunk 3-4 méter vasat, és ami azon kimegy, azt figyeljük. És hogyha egyszerre négy dolog jött ki, akkor az jó eséllyel ez lehetett. Na most még egy néhány dolgot fogok mondani, már nem sok mondok. Parancsolj? Gyakorlatilag így. Tehát lesz még egy slide, de igazából ezekből iszonyatos mennyiségű esemény felvételből ezt a nagyon-nagyon ritkán előforduló folyamatot sikerült azonosítani. Na most a digitális detektorok között, tehát ezt, amit én digitálisnak nevezek, ezek azon múlnak, hogyha van mondjuk egy klasszikus elektronikus detektor, és azt képes vagyok iszonyúan gyorsan kiolvasni. Egy ilyen detektor alapvetően gyors, egy szintillátor is elég gyors, de kell hozzá valami, ami azokat a gyors jeleket föl tudja dolgozni. Ez igazából a mikroelektronikának a forradalma volt. Az az érdekes, hogy a félvezető technika az maga a detektálásra is alkalmas. Ugye, ahogy a fényképező gépnek a CCD lemeze fény detektálására alkalmas, hasonlóan az áthaladó részecskékre is alkalmas, mert akartam ezt a kísérletet, hogy szépen megcsináljuk, az ember egy webkamerát besugároz egy sugárforrással, akkor az úgy szépen diszkréten villog. Tehát ez azt jelenti, hogy alkalmas a radioaktív sugárzásnak a detektálására, hogyha van egy kép, hogy tipikusan hogy néz ki egy ilyen félvezető lapka, amin ha áthalad egy részecske, akkor az ott töltéseket kelt, és azt a pici töltésből származó jelet, azt szépen ki lehet olvasni. És tehát mindenféle ravasz csipeket ráintegrálnak, és akkor ez egy ilyen, gyakorlatilag egy CCD kamerának megfelelő felbontású valami, csak ő arra képes, az áthaladó részecskét azt detektálja. Sok ilyen lemezt egymás mögé raknak, megpróbálnak be parkettázni aránynak nagy felületeket, és így áll össze egy ilyen teljes detektor. Rettentően pontos, tehát mikrométeresnél pontosabb helyi információt tud adni, tehát nem milliméterest, hanem mikrométerest. Aránylag gyors, tehát képes erre a néhány millió mérésre másodpercenként, és fantasztikusan drága, ez az egyik érdekessége még most is. Tehát annak ellenére, hogy már legalább lehet építeni, tehát véges pénzben meg lehet venni ilyeneket, akkor is ez egy rettentő drága technológia. Emiatt azt szokták csinálni, hogy a modern detektorok azok a már említett detektor technológiáknak az ötvezetét használják általában. Tehát például, ha közel vannak az ütközéshez, ott félvezetőket használnak, kicsit kijebb ilyen gáztöltési proporcionális detektorokat, azon még kijebb pedig szintillátorokat. És akkor itt van egy példa arra, hogy hogyan működik egy modern gáztöltésű detektor. Ez egy olyan detektor, ami 80 köbméteres, aránylag tiszta gázzal ki van töltve, és ott történik benne egy kölcsönhatás, egy atommag-atommag ütközés ennek az egész bigyónak a közepén, abból néhány tízezer részecske kirepül, és egy atommag-atommag ütközésnek a dinamikáját lehet a kirepülő részecskékből visszakövetkeztetni. Ez a 80 köbmétert, ez ténylegesen egy háromdimenziós kameraként tudja rögzíteni. Ennek a detektornak ez egy henger alakú berendezés, a szélein vannak proporcionális kamrák, és a részecske pályákat szépen az időben kigyűjtik a detektornak a szélére. Tehát ez effektív olyan, mint egy 800 megapixeles háromdimenziós kamera, jóval lassabb, mint amit az előbb mutattam, mint amik félvezetők, de jóval nagyobb a felbontása is. Hát ez is egy olyan fajta dolog, aminek az elve ismert volt már évtizedek óta, de az, hogy egy ilyen képet meg lehet csinálni egy ilyen típusú detektorról, az azon múlik, hogy az adatokat ki lehet belőle szedni. Tehát az elektronikus jeleket, iszonyatos mennyiségű elektronikus jelet föl lehet dolgozni. Itt mindegyik részecske pálya az elektronikus jeleknek a fonala, tehát ilyen kis elektronikus impulzusokból szépen össze van rakva. Mert egy érdekes kérdés, hogy hova tartanak a gáztöltésű detektorok. Ugye a proporcionális kameráknak, jól lehet Nobel-díjat ért a 90-es években, elég komoly technológiai limitjük van, és az érdekes, hogy itt is vannak eléggé ügyes, innovatív megoldások, tehát ahelyett, hogy egy szál lenne, aminek a közepében az erősítés zajlik, ilyen mindenféle ravasz geometriákat, például itt ennek a középső ábra szerint lehet olyat csinálni, sajnos nem tudtam ilyet hozni, hogy egy lap, amiben lukakat fúrnak, és hogyha nagy feszültséget kapcsol az ember a lapnak a két oldalára, akkor a lyukban keletkezik egy nagy elektromos tér. És egy elektron föntről szépen becsordogál a lyukba, ott kelt egy lavinát, és mondjuk alul kijön 10 elektron. Ha három ilyet egymás alá rak az ember, akkor 10 a harmadikon 1000 elektron jön ki egyből ennek a kaszkádnak a végére. Mindenféle ilyen gödröket lehet ásni, tehát ilyen kis lyukacskákat, meg lehet olyat, hogy egy vékony hálót kifeszíteni 50 mikrométerre egy lap fölött. Mondjuk így 40 évvel ezelőtt nem nagyon lehetett egyszerűen praktikusan ezeket megcsinálni. A modern nyomtatott áramköri technológia az olyan, hogy nagyon precíz mechanikai elrendezéseket meg lehet praktikusan valósítani. Ez egy érdekes dolog. Hát kénytelen vagyok egy kis önreklámot belerakni ebbe a dologba, hogy túl legyek a kötelezőkön. A kutatócsoport, aminek a vezetését rám bízták, az gáztöltésű detektorokkal foglalkozik. Ezeknek egy része az olyan, amit mi magunk készítettünk, és ez az MTA Wignerben fut, és mindenféle olyan gáztöltésű detektorral próbálunk foglalkozni, ami modern alapkutatási berendezésekben elhelyezhetők, például itt a bal oldalon látható egy olyan CERN-ben kísérletbe berakott, illetve itt is CERN-ben zajló tesztméréseknek az eredményei. Megpróbálunk alkalmazásokra is építeni detektorokat. Itt jobb oldalon látszik, ahogy elméleti fizikus kollégák egy létező barlangba bevitték azt a detektort, amit készítettünk, és a barlangnak egy alsó járatában a kozmikus részecskéknek az elnyelődése alapján lehetett próbálni barlangi üregeket keresni. Ugye valahol üreg van fölöttünk, onnan több kozmikus részecske jön. Mert ez egy tényleges detektor, ami lekerült 50 méter mélyre, egy rendes, érdekes, nemrég, tehát egy olyan 10 évvel ezelőtt felfedezett barlangjáratba, ott lehetett vele méréseket végezni. És hogy megpróbáljam az itt levő közönséget is megszólítani, a részecske fizika az egy bonyolult, egy nehéz tudomány, mindenféle komoly dolgokat csinálnak, nagyon komoly kutatók, de valójában ezek a technikák, ezek olyanok, amik szinte mindenki számára érthetőek és befogadhatóak. A szakközépiskolások eléggé lelkes csoportjai jelentek meg nálunk, és tényleges munkát végeztek a laborban, itt néhány életkép a labormunkáról, konkrétan összeraktak berendezéseket, kisebb detektorokat, a mehatonika szakközépiskola olyan, akikkel ténylegesen konkrétan kutatói együttműködésünk van. Ez igazából, hogyha valaki rettentő buzgalmat érez, akkor azt ne próbálja magát visszafogni még középiskolai szinten sem, mert egy csomó olyan dolog van, ami megérthető középiskolai szinten átgondolható, és ezért mindenkit bátorítok arra, hogy ilyesmiben vegyen részt. Köszönöm. Ugye, záró gondolatként, amit itt próbáltam mutatni, az egy történeti áttekintés a nagy detektor technológiákról, amik megjelentek és aztán kezdtek eltűnni, és ami az érdekes a mostani kor az, hogyha digitális detektorok korának nevezzük, az egy olyan dolog, ahol a tűt megbírjuk találni a szénakazalban, mert nagyon gyakran azok a folyamatok az igazán nyomra vezetőek, amik nagyon ritkán zajlanak le. És a modern detektorok ezek alkalmasak ilyesmire. Köszönöm szépen a figyelmet, és örömmel várom a kérdéseket, remélem nem nagyon húztam el az időt. Köszönöm.
Szóval annyi a lényeg, hogy állítólag tépar megfigyeléséhez antiprotont és protont üdvözlünk, ugye? Meg azért, hogy antiprotont, hogy állítanak elő gyakorlatban?
Jó. egy megjegyzés, hogy a tékvartnak a felfedezése az konkrétan Amerikában történt, a Tevatronnak nevezett berendezésnél, ami technikai okok miatt protont és antiprotont ütköztet. De ugyanezt meg lehetett volna úgy is találni, hogyha proton-protonnal ütköztetünk. Azért jó protont meg antiprotont egyszerre gyorsítani, mert ugyanabban a csőben tudnak egymással szembe menni, mert ellentétes a töltésük. Az LHC-nál két cső van, ellentétes mágneses térrel, és igazából egy kicsit, persze, hogy mondom, így voltak is ilyen kamuzások, tehát a baloldali ábra az azt mutatja, hogy az antiproton-protont ütköztetik a tevatronban, a jobboldali ábra viszont proton-proton ütközésben ugyanúgy egy térrészecske. Az antiproton előállítása az egy nagyon vicces dolog, és csak azért, hogy ez mennyire nem egyszerű kérdés, megjegyzem, hogy a W részecskének a felfedezése az egy olyan gyorsítónál történt, ahol protonokat, antiprotonokat ütköztettek egymással, és a Nobel-díj, ami ezért járt, a kettő közül az egyik kutatónak azért, mert elő tudott állítani antiproton nyalábot. Tehát, hogy egyetem fizikailag meg lehetett azt csinálni, hogy antiprotonokat körbe kergetni. És a módszer az, hogy fölgyorsít az ember protonokat, rálövi egy céltárgyra, ugye bármi keletkezhet, többek között antiprotonok is keletkeznek, nagyon ritkán, tipikusan ilyen milliomod szinten. Tehát a kijövő részecske közül tipikusan minden egymilliomodik egy antiproton. Az antiprotonokat utána ki lehet válogatni, tehát külön lehet válogatni töltés per tömeg alapján, ilyen mágnesekkel, és utána meg kell próbálni összegyűjteni őket, tehát egy gyűrűbe belökik, az úgy kering-kering, aztán amikor nem azon a részen vannak a már beküldöttek, tehát van egy tiszta rész, akkor oda újabb adagot, egy gyűrűbe töltögetik befele az ütközésekből származó antiprotonokat, tehát ezeket meg kell próbálni idézőjelben lehűteni, kicsit összekollimálni a nyalábad, és utána kivezetni egy nagy gyorsítóba. Ezek technikailag problémás dolgok. Tehát lehet lassítani is igazából antiprotonokat, tehát például antihidrogént úgy kell előállítani, hogy előállít az ember antiprotont, tehát az antiprotont lelassítja, és tehát egy elektron felhővel megpróbálja úgy kölcsönhatásba hozni, hogy egy antiproton körül egy pozitron, bocsánat, egy pozitív töltős elektron, tehát egy pozitron az pályára álljon, és így kap az ember egy antihidrogént. Kérdések lehetnek még? Lehet aszimmetrikus is. Az a vicces, mondom, hogy itt a bal oldalon proton és antiproton ütköztetése van, amivel keletkezik egy T és egy antité, de ha protont protonnal ütköztetek, ugyanúgy tud keletkezni T és antité. Azt hiszem, erről nem mondtam dolgot. Azt mondtuk az elején, hogy a proton az három kvarkból áll, egy U-ból, meg egy még egy U-ból, meg egy D-ből. És nagyon jó, hogyha két protont ütköztetek, akkor meg tudok nézni U és U, meg U és D kölcsönhatásokat, stb. Az érdekes az, hogyha nagyon nagy energiára gyorsítok egy protont, és két proton összeütközik, akkor nem csak azt tud megtörténni, hogy egy protonnak egyik kvarkja ütközik egy másik kvarkkal, hanem meg tud azt történni, hogy egy kvark kisugároz, körülbelül olyan módon, mint a fékezési sugárzáson a kanonjára, kisugároz egy kvark-antikvark párt, és ezzel az antikvarkkal ütközik a másik protonnak a kvarkja. És az, hogy attól függően, hogy milyen gyorsan halad ez a proton, attól függően változik ez a fajta látható kvarktartalom. Oké, ez is az egyik ilyen problémás rész ennek az egésznek. Mondok erre egy analógiát, amikor van egy elektronom, és az áll, akkor azt hogy képzelem el, van egy elektron, meg körülötte az elektromos tér. Ugye? Ha felgyorsítok egy elektront, az viszi magával az elektromos terét. Ha két elektron nagy sebességgel ütköztetek, akkor valójában az elektromos tereik hatnak kölcsön. És egy elektromos térben előfordulhat, hogy az annihilációnak a visszafele folyamata egy pozitron-elektronpár keltés zajlik. És ez simán elképzelhető, hogy elektront egy másik elektronnal ütköztetek, akkor valójában egy elektronnak és egy pozitronnak a kölcsönhatását tudom megfigyelni. Ezek ilyen kicsit érdekes dolgok. Ezekről még szívesen mondok egy pár szót, de ezek érdekes dolgok, hogy egy proton, hogy mit tartalmaz valójában, az egy nagyon bonyolult kérdés. És egy proton nem csak ezeket a kvarkokat tartalmazza, hanem más kvarkokat is, és mennél nagyobb a sebessége, mennél nagyobb az energiája, annál szélesebb palettáját tartalmazza a dolgoknak. És egy megjegyzés, hogy a protonban vannak a kvarkokat összetartó részecskék, a gluonok, az erős kölcsönhatásnak a közvetítő részecskék, amik durván a proton tartalmának a felét kiteszik. Az egy kicsit el volt csomákolva. Kérdés?
Táblázatot, ahol volt az elektron, meg volt a proton, és a protonba belefoglalkozom a három kvark. És úgy valahogy megfogalmazódott benne a kérdés, hogy a proton esetében az elemi töltés szét lehet bontani egyharmad-kétharmad arányba, akkor az elektron esetében hogy nem tudjuk ezt megtenni?
Hát kétféleképpen lehet megközelíteni a kérdést, az egyik kísérleti. Tehát az, hogy az elektron megpróbáljuk szétszedni, szétszincálni darabokra, és föltesszük azt a kérdést, hogy mekkora egy elektron, kísérletileg azt találjuk, hogy pici. Amit tapasztalunk, vagy ami a mostani kísérletekből adódik, hogy mondjuk egy elektron az atommagnak a tízezred részénél biztos kisebb. Körülbelül ez a méretskála. És hasonlóan egy kvark, az körülbelül az atommag tízezered részénél kisebb. Ez az energia, amire el tudunk menni. A legnagyobb energiás ütközésben látszik, hogy ők még mindig szétpattannak egymáson. Ugye, hogyha ilyen valami szerkezete lenne, akkor néha így át tudnának suhanni egymáson. Tehát kísérletileg nem találunk arra utaló nyomot, hogy az elektronnak lenne szerkezete. És hasonlóan a kvarknak sem. Elképzelhető, hogy a kvark is áll valamiből, de kísérleti bizonyítékunk nincsen erre. Viszont van egy érdekes dolog, az az, hogy volt ez a táblázat, ami ugye nagyon szépen szimmetrikus volt, hogy van a 6 kvark, tehát 2×3 kvark, meg ilyen elektronszerű részecskék, meg neutrinószerű részecskék, ezek ilyen családokba rendeződnek. Ezek ilyen számmisztika-szerűen kell, hogy családokba rendeződjenek. Tehát az érdekes, hogy vannak olyan fajta kvantummechanikai számolások, amik, hogyha nem lennének bizonyos számmisztikák ezek között a részecskék között, akkor butaságot adnának. És valamiért a természet olyan, hogy bizonyos dolgok teljesülnek. Tehát például, hogyha van bármelyik családban két kvark töltését összeadjuk, az pont harmad annyi, mint amennyi az elektroné. És ilyen fajta dolgoknak kell teljesülniük. Tehát ha az elektron szét lehetne szedni darabokra, akkor ezek a számmisztikák nem teljesülnek, és úgy tűnik, hogy valamiért a természet az olyan, hogy bizonyos ilyen törvényeket igaznak szeret, vagy nem tudom, a kvantummechanikai számolásainkat, azokat megpróbálja segíteni. Ez arra utal, hogy lehet, hogy sokkal mélyebb elméleteknek, csak valahogy a felszínét pöcköljük. A Bohr modellt azt ismeri mindenki, azt hiszem. A Bohr modell, vagy elképzelhető, hogy ismerik, az egy olyan...
Itt a Bohr modell.
Hát, most nem menjünk el. De a Bohr modell az valami olyasmit mond, hogy elektronok keringenek az atommagok körül, de csak úgy lehet az, hogyha pontosan valami egész számú többszöröse a perdület körbe-körbe. És ez miért? Hát Bohr kitalálta, hogy ha ez így van, akkor milyen érdekes, szépen minden kísérletet meg tudunk magyarázni. És később kiderült, hogy a kvantummechanikai számolásoknak ez egy követelménye. Egyszerűen, hogyha rajzolok egy függvényt, le akarok tudni rajzolni egy függvényt, akkor hogyha egyszer körbe megyek, akkor ugyanoda kell visszajutnom. Vagy csak valahányszor tekeredhetek. Tehát egy matematikai következmény, ami eleinte úgy tűnt, mint valami csak egyszerű számmisztika. És vannak ilyen fajta számmisztikák a kvarkok között, meg az elektronszerű részecskék között, amik valamiért teljesülnek, és remélem, hogy még az én életemben kiderül, hogy miért vannak ezek így. Nagyon kíváncsi lennék. Tessék! Tehát az, hogy van egy ilyen mérésnek az elrendezése, az mindenképpen számít. Viszont van egy olyan tulajdonsága is ezeknek a méréseknek, hogy az energiák nagyon nagyok, tehát azok a kvantummechanikai folyamatok, amik itt zajlanak, nagyon nagy energiások. És a Heisenberg-féle határozatlansági relációnak talán ismert az a formája, amikor az idő bizonytalanságnak és az energia bizonytalanságnak a szorzata az a H-vonás nagyságrendje. Tehát ha nagyok az energiák, akkor az időskálák kicsik. Praktikusan történik, hogy egy ilyen kölcsönhatás, hogyha kvantummechanikailag próbáljuk megnézni, annyira rövid idő alatt lezajlik, hogy nem tudjuk olyan közel rakni a detektort. Tehát egy atom magnak az átmérőjén belül minden lezajlik. Az, hogy mondjuk egy S-kvark elbomlik, az egy kisebb térfogatban zajlik, mint egy atom mag átmérője. Nem tudjuk odarakni a detektorokat. Tehát ha lennének is ilyen ravasz kvantummechanikai effektusok, azokat így konkrétan nem tudjuk megfigyelni. De vannak viszont olyan kvantummechanikai folyamatok, amiket valami megmaradási törvény miatt elnyúlnak, és akkor van olyan, hogy keletkezik egy részecske, vákumban repül, és a típusa megváltozik, mire 2 méterrel messzebb rakom. Ez egy érdekes dolog. Még lehet nyugodtan kérdezni.
Majd próbáljuk meg a végére, mert hogy
persze.
Sokan elfáradtak. Csak egyet kérdezném, hogy hol lehet erről tanulni?
Hát különösen tudom ajánlani azokat a tudományi egyetemeket, ahol vannak ilyen fizikus szakok. Viccen kívül az ELTE az egy kiváló hely erre. Valószínűleg az egyik legjobb ilyen részecskefizikai elméleti műhely állt össze itt az Ötvös Egyetemen. És ami ezen kívül még van, néhány ilyen egyetem van az országban, tehát Debrecen egy különösen jó egyetem, a Műegyetem az szintén egy olyan hely, ahol lehet ezekről tanulni. Az ELTE-t mindenképpen tudom ajánlani, hogyha ezt a tanár úr, így, a professzor úr így fölvetette. Az ELTE az különben egy hagyományosan nagyon jó elméleti műhely ennek. Tehát például az olyan kérdéseket, hogy miből állhatnak a kvarkok, lehet, mit tudom, a gravitációnak vannak-e kvantummechanikai viselkedései, ezek olyanok, amiket igyekszenek az emberek kutatni.
Azt is jól tudom, hogy te foglalkozol olyan diákokkal az egyetemen itt, akikkel kint a szemmi részecskegyorsítónál is dolgoztak. Tehát, hogy folyamatosan...
Így van. Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy a modern részecskefizika, arra szokták mondani, hogy ez a nagy tudomány. Tehát, hogy mondjuk részecskefizikát egy kutató nem úgy csinál, hogy van valahol, és akkor részecskefizikát csinál, hanem muszáj nagyon nagy csoportokba összeállniuk az embereknek, ezek a nagy kutatóintézetek körül alakulnak ki. És a CERN az ilyen. Tehát az, hogy mondjuk a mi kutatócsoportunk 3 különböző CERN kísérlettel van folyamatosan kapcsolatban, ez egy ilyen természetes következmény a szakterületnek, nem pedig valami különlegesség. Így van, diákoknak van, arról nem mutattam fényképet, hogy néhány éven eljönnek hallgatók, és CERN-ben végeznek méréseket velünk.
Hát kérdezek valamit, néhány évvel ezelőtt bementem itt a Dezsőnek a szobájába, és azt láttam, hogy egy fogason lóg egy madzak, és azon egy bögre rá van kötve. És a fogas mellé föl volt applikálva egy fakeret, amit ott forgattak. És kiderült, hogy detektort építettek, éppen az itteni hallgatóival. Forgatták finoman azt a drótot, és ahol itt, látták itt a képen, hogy egymás mellett sok vékony drót, és abból lett egy ilyen sokszálas berendezés. Itt készült, mondom, egy közönséges ruhafogas, meg teásbögre, meg egyéb segítségével. Kérdem, hogy mi lett azzal a detektorral, azt beépítettétek valahova, az működik?
Igen, az volt az érdekes, hogy konkrétan azt aztán elvittük a CERN-ben. Volt néhány olyan diák, aki konkrétan aztán a CERN-be eljött és végzett velünk méréseket. A későbbi verziókból született publikáció, és most is kömény egy ilyen érdekesség, úgyhogy most így visszamegyek, ugye, vagy nem, bocsánat, itt előbb volt. Itt látszik a középiskolás diákok, amit itt középen csinálnak, az egy ilyen sokszálas proporcionális kamrát próbálnak összerakni. És számomra teljesen elképesztő önállósággal és ügyességgel, tehát azután, hogy körülbelül tisztázva lett, hogy mit kell tenniük, összeraknak egy ilyen berendezést. És ez engem nagyon meglepett, nagyon örültem neki. És például ebben itt abban bízom, hogy ez a fajta prototípus, ez lehet CERN-ben ilyen oktatási jellegű célokra. Konkrét professzionális berendezésekben nem biztos, hogy ilyet optimális, de az elvet, hogyha megérti az ember, akkor utána aztán lehet tovább menni.
De ha már itt magamhoz ragadtam a mikrofont, elmesélek még egy sztorit. Ugye volt szó a 74-es forradalomról. Én 1974-es forradalom, amikor új részecskét fedeztek föl. Emlékszem, ott voltam, amikor Magyarországon ezt bejelentették. Marzio professzor megkapta a Telexen, akkor ugye még nem volt e-mail, meg ilyesmi, nem úgy jöttek a dolgok, kapott Telexen egy ilyen görbét. Kiteregette elénk a hosszú papírcsíkot, ment rajta a görbe. Aztán keresztbe hozzá volt ragasztva egy másik papír, így föl kellett húzigálni, mert itt volt az a hatalmas hatalmas csúcs, kilógott a papírról, tehát ilyen kisipari módon lehetett csak bemutatni, egy papírra nem fért el, külön küldték egyik irányba, másik irányba, aztán összeragazgatták és így mutatták be. Egyszerűen a akkori közlési technika nem volt felkészülve arra, hogy egy ilyen furcsa új berendezést, egy új eredményt bemutassanak. Most már ugye ezeket az ember rögtön e-mailen és színesen szagos formába kapja, de akkoriban ez a forradalom ténylegesen így zajlott le. És érdekes módon persze az elmélet az kevesebb pénzbe kerül, mint a kísérlet, tehát jóval előtte járt, és ezért akkor rögtön fölírtak mellé 15 olyan lehetséges magyarázatot, amit az elméleti fizikusok korábban már feltételeztek, hogy na vajon mi lehet ez, hogyha felfedeznek egy ilyet, és nagyon jó érzékkel akkor a pesti fizikusok arra szavaztak, hogy ez a kvark-antikvark kötött állapot is bejött.
Köszönjük szépen, tapsoljuk meg Dezsőt újra. Thank you.